Jó napot kívánok, ez itt a Kulturali, Mezei Dániellel.
És Pári Ulcsival.
Köszöntjük Önöket, építészetről, építő művészetről lesz szó. Ugye, ez fontos hozzátenni.
Így van, külső-belső terekről és képekről szeretnénk mai két vendégünkkel beszélgetni.
Salamin Ferenc, Kossuth Díjas építőművésszel. Szervusz, én nagyon szépen köszönjük, elfogadtuk a meghívást, és gratulálunk a friss Kossuth Díjhoz.
Köszönjük.
És Jakab Csaba DLA, belső építész.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívást.
Lesznek ma terminológiai megfejtéseink, azt hiszem, mert itt már előzetesen belebonyolódtunk, hogy művésze az építész, és erre többféle megfejtésetek volt.
Talán először érdemes Hamvas Bélától egy rövid idézetet a láthatatlan történetből, a művészet ugrik be nekem erről. Azt mondja, a misztika kétségtelenül valamilyen átélő látás. Az ember a misztikust arról ismeri meg, hogy a látható jelenség és a láthatatlan jelenség között lévő viszonyt fölfedi. A misztikus az érem láthatatlan oldalából kitalálja, átéli és megérti a láthatatlant. Ez nekem azt jelenti a misztikus, hogy a művész. Hát a művész mindig többet lát, nem csak azt, amit látunk, hanem ami mögötte van. De tovább is megy, a mágiáról azt írja, a mágia rokon a misztikával attól mégis különbözik. A mágus éppen ez cselekvő. A mágia ugyanazt tudja, amit a misztika, de ugyanakkor beleavatkozik a dolgokba, és azokat megváltoztatja, esetleg teremt. Azt hiszem, ez teljesen jó a művészetre, és az építőművészetre is.
Hát meg mindenféle alkotói dimenzióra, és azért ez szerintem egy nagyon fontos szempont talán az épületek, a tereknek a megtervezésénél is, hogy mire és hogyan hozza létre azt az ember.
Voltunk Zebegényben pár hónappal ezelőtt, és találkoztunk véletlenül, de szerencsére találkoztunk, és álltál bent a csodálat a Zebegény templomban, és arról beszéltél, hogy az építő művészet az azért igazi és igaz művészet, mert egyesít, mindent egyesít. Hát ott pont a belső építészeti megoldásokról beszéltünk, meg az ablakokról, meg a belső fényekről, meg az struktúráról, stb. Ezt te vallod?
Hát az építészet egyrészt teret ad a belső építészetnek is, és a művészeteknek. Kint az utcán is lehet művészetet csinálni, de alapvetően évezredek óta az épületben, az épület karakterével, mondani valójával, egységben szerencsés a művészetet is kezelni, és a művészeknek, hogy mondjam, az alkotásaikat beletenni az épületbe. Ha nincs egységbe, akkor ugye egy ellentmondás lesz. Ha viszont olyan művészi alkotás, mint például az Zebegényi templomban a gyertyatartótól elkezdve a kilincsen át a padokig és a festmények, a freskókig, ha olyan művészeti alkotást csinál az ember, ami emeli és egységben van az építészettel, akkor lesz egy összművészeti alkotás. Hát ez lenne a lényeg.
Igen, csatlakozom én is ehhez. Ha megnézzük a történeti korokat, most gyakran a gótikus katedrális szoktuk példaként felhozni, hogy az építészet, építőművészet, mint egy nagy ernyő tulajdonképpen magába foglalja az összes művészeti ágat, és itt gondolok akár a zenére, mert az, hogy az építészeti műben hogy szólal meg a zene, az sem közömbös, de a színes üvegablakoktól kezdve a keheig, vagy a papi stóláig bezárólag, tulajdonképpen jó esetben és azokban a korokban ezt egységében kezelték. Az egésznek a karmestere tulajdonképpen az építőművész. A klasszikus időkben ugye többnyire megcsinálták a belső tereket, illetve karakteres képzőművészeti részleteket is. Gondolok arra, hogy akár Michelangelo, Leonardo, amikor egy kápolnát tervezett, akkor a tér, az épületet, a belső teret meghatározó héj, nevezzük így ezt a falakat, a tetőt, a belsőben akár a szobrok, a festések, illetve a külső homlokzati elemek azonos értékkel az építőművész által voltak megalkotva. Most napjainkban ugye jobban szétesett, vagy legalábbis lehet azt mondani, hogy én azt gondolom az építészképzésnek a, hogy úgy mondjam, a hiánya miatt fontos az, hogy belső építész is közre működjön, de klasszikus esetben ez a személy többnyire egy volt. Én azt gondolom, hogy ezért fontos ez, mert az a fajta művészeti képzés általában a mérnök képzésben nem jelenik meg, amit mondjuk az iparművészeti egyetemen egy építőművész, iparművész tanul, és jó esetben ez egy építőművész és belső építész közti együttműködésként jön létre az a belső atmoszféra, az a belső tér, amit volt szerencsém gyakran Salamin Ferenccel együtt például elkövetni. Ő a házat tervezte építőművészként, én a belső építészetet. Mert ugye azt látni nagyon gyakran, hogy napjainkban az épületeket nem fejezik be, nincs belseje. Gondolom látott mindenki már ilyen házat. Bemegyünk aztán...
Hát én látom olyat is, ami kívülről úgy néz ki, hogy nem fejezték be. Vagy igen. Kár, hogy nem fejezték.
Igen, igen. Igen, tehát sok
köszönjük
sok
a művészeti észrevételt.
Most egy nagyon picit, amikor a példákat említettétek, két templom, tehát két szakrális tér került be a mederbe, és van egy olyan vízióm, hogy talán egy templomnál, egy ilyen szakrális jellegű épületnél könnyebb rákapcsolódni a filozófiához, és ezáltal a művészeti oldalt megjeleníteni. De mi van akkor, amikor az ember a tervező művész, egy nagyon funkcionális teret kell, hogy létrehozzon. Például mondjuk gondolok itt a Búza Szemiskolára Gödön. Én például ott jártam, és azért az egy iskolának épült, nem?
Én azt tapasztalom, hogy félreértés van a funkció szónak az értelmezésében.
Ugye akkor egy ilyen hétköznapi funkcióra gondoltam.
Igen, de a funkció az olyan, ami mindig van. Tehát az akkumnak is van funkciója, de attól lehet ronda is, meg szép is. Mindennek van egy adott funkciója a templomnak is. És arra a funkcióra kell jónak lenni az építészetnek is, és az építészet vagy magában a téralkotásban és a részletekben már hordoz egy művészi tartalmat, vagy pedig még pluszba bele lehet tenni művészeti alkotásokat, egy szobrot, egy zenét, egy táncot, egy falfestést, bármit. Tehát ilyen értelemben szerintem nincs különbség egy iskola és egy templom között, sőt, azt mondom, hogy még egy vágóhíd is művészileg funkcionálisan értelmezhető, hogyha úgy van kitalálva. A funkció az mindenütt funkció, csak a templomnál más. Még az iskolához képest szerintem nem is annyira más, mert mind a kettőnek kapcsolódnia kell a transzcendenshez és a felső lényekhez.
Oké, de akkor mondjuk egy nagyon hétköznapi példát, tehát amikor a Finta László megtervezte a West Endet, és egyébként meg megtervezett sok-sok templomot is mellette, hogy akkor mi történik ilyenkor?
Most elugrunk a mágikus és a misztikus világról.
Igen, mert engem ez egy kicsit
mert
érdekel.
Mert szerintem ott lehet visszahozni Anvas Bélát és azt a megközelítést, amit mondtál Feri az elején, hogy azért van egy alkotói attitűd. Tehát az sem mindegy, hogy egy belső építész, egy építőművész, hogy áll hozzá. Van, akinél ez nem feltétlenül szempont, van, akinél szempont. És azért az, ettől függetlenül egyébként az is lehet jó épület, akinél nem szempont. Csak más. Nem tudom, jól mondom-e.
Hát vagy legalábbis kevesebb, szerintem, ami nem biztos, hogy több. Ugye a 20. században nagy divat volt, hogy mindent ilyen nagyon lekurtítottak, ilyen szlogeneket dobtak be építészkörökben is, hogy a kevesebb több, mondjuk, ugye ez volt egy ilyen általános divat. Én a funkcióhoz térnék vissza egy gondolat erejéig. Goethének van egy mondása a funkcióról, nekem ez a kedvenc meghatározás, és ezt próbálom tanítani is, hogy szó szerint így van az idézet, hogy a funkció helyesen felfogva a tevékenységben elgondolt létezés.
Mondom végig lassan magamban.
Tehát a funkció helyesen felfogva a tevékenységben elgondolt létezés. Tehát ettől kezdve vágóhíd is lehet ez, vagy irodaház is, vagy templom, vagy óvoda.
Bevásárlóközpont.
Vagy bevásárlóközpont. Ez a funkció mindig ezt a fajta komplexitást jelenti, és az a probléma, hogy nem holisztikus szemlélettel kezelték a funkciót, hanem a modernizmus idején kialakult, hogy a biológiai szükségleteim azok, amik a funkció kielégítéséről szólnak, tehát lehessen lehúzni majd a WC-t ne verjen be a fejem a mennyezetbe, stb., de az, hogy ennek van esetleg spirituális lelki tartalma, és mindennek van, mondom, a Vágóhídnak is szerintem, ha már az szóba került, vagy a bevásárlóközpontnak is, ugye attól eltekintettek. Szerintem ez volna a lényeg, hogy ezt ilyen holisztikusan tekinteni, és akkor mondjuk én vallásos emberként úgy gondolom, hogy mindenütt ott van a szakralitás, és van egy ilyen történet, amikor a két buddhista szerzetes vándorol, és a kolostorban, egy rom kolostorban, vagy egy kolostor romjai közt éjszakáznak, és az egyik föláll, és elkezdi a kis dolgát végezni, és rászól a másik, hogy te, hát itt ezen a szent helyen, hát itt van Isten. És azt mondja, hogy hát de akkor hova csináljam, hol nincs? Tehát okay. Az építészet ez is jó. Ilyen szerint.
Én még keresem a Vágóhíd meg a pláza, hát plázában a szakralitást, de még...
Tudok mondani, hogy egyébként egy érdekes
kíváncsi példát. Vagyok rá.
Voltam Koppenhágában tavaly nyáron, egyébként több építészeti megközelítéssel is. Például az Aalborg University környéke, ott a vízre épült lakóparkkal, azt szerintem egészen hihetetlenül szép, modernista, de nagyon szép épület, talán ismeritek. De hogy a legnagyobb szórakozó hely a városban, éttermi központ, az a régi Vágóhíd. Uh-huh. Tehát az emberek zabálnak hát a Vágóhídon.
Ezt láttuk a Boráros térhez közel is, hogy...
Bos esmények jönnek eszembe egy kicsit, de hogy...
Igen, azóta elbontásra került ugye a Vágóhíd a budapesti, tehát a Boráros tértől igen. A Soroksár felé.
De állítólag védik, nem?
Hát bizonyos, a tornyát, igen. Aztán szórakozóhely, én ott például még stúdiózni voltam, tehát egy egészen extrém helyé alakult át. Mondom, én még a szakralitással nem tudom összehozni.
Ha visszatérünk a funkcióhoz, az embernek az anyagi szükségletei mellett, hangsúlyozok ki megint, ugye vannak lelki és szellemi szükségletei, az is egy funkcionális igény. Tehát mindegyiket ki kell szolgálni. Mert ha nem, akkor egy sérült ember lesz. Ha csak az anyagi dolgait szolgáljuk ki, akkor hova lesz a lelke, nem ápoljuk, és a szelleme. És ha visszatérünk mondjuk éppen a West Endre, az a bevásárlóközpontok között egy jó példa szerintem. Az alaprajz, a térszervezés, az utcák, ahogy mennek, egymásba szövődnek, és
anyaghasználat,
és létrejönnek terek, és a pilléreknek, és a falaknak az anyaghasználata, ott az egy magas minőségű építészet azon a műfajon belül. Én nem szeretem a plázákat, meg az ilyen bevásárlóközpontokat, de ha az ott az ember végigmegy, egy sokkal magasabb minőség, mint más ilyen plázákban.
Mint az
állé
mondjuk ki, tehát egy új. Tehát én pont ezt állapítottam, meg voltam most néhány hete, hogy hihetetlen
sok milyen... építészeti részlet van igen. benne, és sok építészeti mondani való.
Meg részletgazdag.
És kvázi a léleknek is ad valamit.
Igen, könnyebben költ az ember.
Például, ezt nem tudom,
de,
hogy...
De hogy meg
hát, ha rávesznek, hogy költség.
Igen, megint külföldi példát mondjak, hogy én a legszebb bevásárlóközpontot Westerosban láttam, Svédországban, ahol a régi házakba épült bele a bevásárlóközpont, meghagyták a régi több száz éves házakat. Annak a belseje az egyébként egy abszolút mai, modern bevásárlóközpont, és a térkialakítás is olyan, hogy jó benne lenni. És gondolom ez a cél egy bevásárlóközpont, hogy ne akarjon kimenni az ember, hanem maradjon ott.
A legnagyobb probléma az, amikor a befektetőnek az a célja, hogy minél olcsóbb legyen a dolog. Ez az, amit építészet hiányaként érzékelünk, akár bevásárlóközpontnál, akár lakóparknál, minél olcsóbb legyen, minél nagyobbat lehessen kaszálni rajta, akkor a művészet már nem tud belekerülni.
És ugye a probléma az, hogy a tervező kiválasztása is ilyen szempontok alapján történik, tehát egyrészt az, aki igénytelen és nem megy annyira utána, hanem gyorsan összecsapja és ki van pipálva, és ugye ehhez társulnak a konkrét megoldások, illetve az anyaghasználat, illetve a kivitelezés minősége, és akkor ezt így, ha összeadjuk, akkor sajnos látni gyakran ilyen rossz példákat. Viszont visszatérve Dániára egy mondat erejéig, ami nagyon feltűnő volt, és a két nagyobbik gyerekemmel, akik 20 évesek voltam ott az építész továbbképző keretében, mindannyian azt tapasztaltuk, hogy nagyon pontosan, szépen minden meg van csinálva, tehát az a minőségi munka, szakmunka, tehát olyan, mintha ott képeznének szakembereket, mondjuk ácsot vagy asztalos, nem úgy, mint nálunk, ugye, és az úgy van megcsinálva, és akik beszélgettünk erről, azok is azt mondták, hogy igen, ha valaki valamit lerajzol, akkor azt úgy megcsinálják.
De ez nem mond egy picit ellent annak, amiről beszélgettünk, hogy Magyarországon építészmérnök képzés van, és a művész az alapvetően inkább egy belső alkotói folyamatban van, és kevésbé gyakorlati, nem, vagy nem feltétlenül gyakorlatba hozható mindig a művészet, még mondjuk egy mérnök az a megvalósítás elvén működőképes struktúrát teremt, a művész nem feltétlenül.
Rögtön lecsapok
erre. Jó, nyugodtan.
Szerintem az a művész, amelyik nem képes erre, most építőművészről, uh-huh. vagy iparművészről beszélünk, de akár festőművész, vagy orgonistáról, uh-huh. az hogy tud művész lenni, és milyen művész az? Tehát szerintem a maximális szakmai ismeret, mesterségbeli tudás az elengedhetetlen. Ez nem a mérnöki képzésnek a... vagy nem, ebben nem
a hozadéka. A,
így van, igen. Tehát sőt a legjobb helyeken már ugye azt mondják, hogy inkább művészeti módszertannal érdemes tanítani, meg kreatívabb lesz a mérnök is, természetesen amit lehet ilyen módszerre tanítani.
Tehát nem a meglévő sémák alapján kezd el kidolgozni, igen. valamit, hanem egy sokkal kreatívabb folyamat során.
Így van. És maradnék még egy mondat erejéig a Dániára, mert volt szerencsénk Aarhusban meglátogatni az ottani építész egyetemet, és mikor idegenvezetőnk, egy ottani tanár bevezetett minket, akkor egy kvázi ipari csarnokba érkeztünk be, ahol daruk voltak, ilyen magas daru, mint a gyárakban szokott lenni, ilyen felső daru többek közt, és rengeteg fa. És ennek, ahol a kamion is be tud állni erre a magas térnek, a két oldalán 4 asztalos műhely volt, tele mindenféle fával, szerkezetekkel, és olyan szakemberekkel, mesterekkel, akik oktatnak ott. Mi akkor voltunk, hogy ott augusztus 20-a körül napokban, amikor ilyen nyári alkotótábor volt, és nem a napi oktatás, és mutatták, hogy miket csinálnak az egyetemisták. Hát, mint a műbútorasztal, sok olyan szintű makettek és tárgyak voltak. És voltak ott építészmérnök kollégák, mondták, hogy hát itt valami tévedés van, mert ez nem lehet, hogy építész egyetem. És mondták, de igen, ez ilyen. És ott volt a műegyetemről az egyik kedves professzor kollégám, megkérdezte, hogy a műegyetemen is ugye így működik. Szóval Csabikám, nálunk egy laptoppal el lehet végezni az egyetemet, még skicpausz se kell, ceruza se kell. Na itt ugye az a lényeg, hogy rövidre zárjam, hogy ott megtanulják, gyalulnak, fúrnak, faragnak, olyan eszméletlen tárgyakat alkotnak, hogy le a kalappa. Természetesen ott van a 3D-s nyomtatók sora, meg a számítógép, meg minden. De van egyfajta a kézintelligenciájával is működő lélekkel, szellemmel együttesen felkészített építésztársaság, amelyik azt jelenti, hogy a Dániában mehet akárhova az ember, vidéken is kulturált közeg van, szép házak vannak, és nem az van, hogy szét vannak tervezve a falvaink, ugye nálunk látni, hogy nagyon sok helyen sajnos érződik az, hogy nincs meg ez az igényesség.
Jakab Csaba, a Széchenyi Egyetem, mi a titul, professzor? Azt mondhatom, igen. Jakab Csaba, a Széchenyi Egyetem professzor, a belső építész és Salamon Ferenc Kossuth Díjas építőművész a vendégünk, a Kulturalit hallgatják itt Pár Julcsival. Hamarosan jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, és feldobtam az elején, hogy majd a művészet, hogy az építészet hol művészet, erre a kérdésre próbálunk válaszolni. Sok fele kanyarodott a beszélgetés, erre majd megpróbálunk válaszolni, de lenne majd egy megközelítésünkre.